Sok-sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Lehet, hogy már akikkel itt együtt vettük át a szombatiskolát, érzékelték, hogy több mondani való szorult belém, mint amennyit át tudok adni. Tehát lehet, hogy az Isten tisztelet kapcsán is lesz hasonló benyomásotok. Ennek az az egyetlen oka, hogy már régóta szerettem volna ide eljönni, és komoly akadályoztatás miatt ez nem valósult meg, de azért igyekszem majd az időkeretet tartani. Néhány élményemmel, személyes tapasztalatommal szeretném elkezdeni. Ilyen igei felismerésekre gondolok, vagy igével kapcsolatos gondolatokra. Az egyik ilyen gondolat a laodicei üzenettel kapcsolatos. Ne ijedjetek meg, nem a laodicei üzenetről szeretnék beszélni. A laodicei üzenet, miután minden prédikátor számára egy terű-terű asztalkám, mert ha nem készül, is tud róla beszélni, illetőleg amikor még nagyon kezdetlegesen végzi ezt a szolgálatot, akkor egy menedék. Mert akkor ez olyan közkézen forgó és annyira ismert, hogy erről még a kezdők is. Annak idején, amikor én kezdtem a szolgálatomat, elég sok Jehova tanújával találkoztam, és ők ugye a Krisztus istenségének a kérdéskörét meglehetősen komoly mértékig vitatták, és mindig arra hivatkoznak, hogy itt az általunk gyakran idézett jelenések könyvebeli ígében az áll, hogy ő az Isten teremtésének kezdete. Tehát az Isten teremtésének van egy kezdete, és ez nem más, mint Jézus Krisztus. Hát csak azért, hogy ennek a végére járjak, mindenképpen megnéztem, hogy vajon tényleg ez áll-e ott az eredeti szövegben. Így lehetne visszaadni, hogy Krisztus az Isten teremtésének fejedelme. Az ott szereplő szónak van egy nőnemű, meg egy hímnemű alakja, és ott a hímnemű alak csak egyféleképpen fordítható fejedelemként. Az arkangyal szó is voltak éppen ebből vezethető le. Senki nem fordítja úgy ezt a szót, hogy az angyalok kezdete, vagy valamilyen kezdő angyal, hanem csak angyal fejedelemnek. De csak azért mondom, hogy az ige korlátlan mélységeket rejt, és olyan hihetetlen összefüggések és összhang van a Szentírás kijelentéseiben, amelyeknek a mondani való beli oldala is megragadó. Nos, ebből a gondolatból kiindulva én tovább léptem, miért kell Laodiceának azzal szembesülnie, hogy Krisztus az Isten teremtésének fejedelme. Miért kerül a hangsúly arra, hogy Krisztus teremtő? És hát eléggé komoly önkritikus gondolatok jelennek meg ennek kapcsán az ember tudatában, miért nem tudjuk, hogy Krisztus a teremtő? Vagy ha tudjuk elméletileg, és ennek ékes bizonysága, hogy szombatot ünnepelünk a teremtés emlékünnepeként, vajon nem veszük ezt elég komolyan? Mit jelent az Isten teremtői mi voltát, vagy Krisztus teremtői mi voltát komolyan venni? Nem egyszer most, hogy így az egészséges életmód kérdéseivel is behatóbban igyekszem foglalkozni, nem egyszer találkozom azzal a kérdéskörrel, hogy Jézus sokkal többet gyógyított, mint amennyit tanított. Miért nem, ha csak a gyógyításra, mint lehetőségre irányítja a figyelmet a Biblia, és arra, hogy Krisztus gyógyított, akkor miért nem elég ezt mondjuk a szinoptikus evangéliumokban egyszer megemlíteni, miért van ott uton útfélen, száradt kezűtől, vérfolyásostól, gutaütöttől kezdve meg annyi beteg, akiket Krisztus meggyógyított. Úgy se tudta meggyógyítani a kor valamennyi betegét. Miért nem elég azt a tudomásunkra hozni, hogy ő tud gyógyítani, és hogy a gyógyítás ajándékával, hatalmával rendelkezett? Arra a következtetésre jutottam, hogy Laodicea nem veszi komolyan azt, hogy Krisztus a teremtő. Nem dogmatikai kérdés ez, hanem ha arra gondolunk, hogy Krisztus hogyan gyógyított, akkor emögött óriási tanulságok húzódnak meg. Három gyors példát hadd említsek, ezek még mindig a bevezetés szavai, azért gyorsan és inkább csak felsorolásszerűen. A kapernaumi százados szolgáját gyógyította meg a százados szavára, hívő megnyilatkozására válaszol. Azt mondta a százados, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szót szólj. Tehát ez a százados, ez nem Laodiceából való volt. Ezt hozzátenném, mert ő hívő emberként azt mondta, hogy elég egy szó. El is magyarázta, hogy hogy gondolkodik erről, hatalom alá vetett ember vagyok, azt mondom a szolgámnak, menjen el, elmegy, a másiknak jöjjön el, eljön. Harmadiknak azt mondom, tegye meg, megteszi. Mennyivel inkább te, aki világok teremtője vagy, neked csak egy szabadba kerül. A betegek gyógyítása kapcsán két további példa, az egyik szerepelt a szombatiskolában is. Nem, bocsánat, keverem. Nem, voltam egy életmódtáborban, és ott a Cserbik Attila prédikált róla. Na, mindegy, de a lényeg az, hogy a kapernaumi királyi ember fiának a gyógyításáról lévén szó, ott azt mondja Jézus, miután egy érdekes párbeszéd bontakozott ki közöttük, ne félj, a te fiad él. És egy súlyos mondani valóval megterhelt kifejezés hangzik el ezután, hit az ember a szónak, és elment, nem haza. És ezen én megbotránkoztam. Hogy nem ment haza, és nézte meg, hogy a fia meggyógyult-e vagy sem. Mert annyira hitt a szónak, hogy erre nem volt szükség. Pedig egy kapernaumi királyi ember volt. Nem olvassunk róla, hogy hívő zsidő lett volna. Általában a királyi emberek mindig az állam szolgálatában álltak, és hát ezért az Isten népéhez tartozók, a zsidók mindig ellenszemben viseltettek irántuk, még akkor is, ha nem voltak vámszedők. A harmadik ennél még nyilvánvalóbb, ez a bélpoklos meggyógyításával kapcsolatos, és ez pedig az azonnali teremtésnek, az időtényező nélküli teremtésnek az ékes példája, mert amikor ez az ember azt mondja, Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem, így olvassuk, akarom, tisztulj meg, és abban a pillanatban eltávozott róla a poklosság. Csak úgy zárójelben kérdezném meg, hogy vajon Jézus Krisztus változott-e az idők folyamán? Elerőtlenedett volna, vagy megrövidült volna a keze esetleg? Akkor miért van az, hogy még mindig régi bűneinkkel küszködünk? És régi tehertételeket hordozunk? Hát ha abban a pillanatban, amikor kimondta, hogy akarom, tisztulj meg, a bélpoklos megtisztult. Mert hogy hitt az ember a szónak. Mert hogy csak egy szót szólj. És lehet, hogy ezért van ott a Laodicea üzenet bevezető soraiban, hogy Krisztus az Isten teremtésének fejedelme, mert Laodiceának erre van igazán szüksége, hogy ezt egyszer komolyan vegye. Hogy elmélyedjen ennek a felismerésében, és következetesen alkalmazza. Szeretném azt is elmondani, hogy a bibliai gondolkodásban, főleg az ószövetségi héber nyelvben, nincsen gyakorlattól külön választott elmélet. Nincsenek elméleti kérdések, olyanok, amelyek elméleti síkon állnak meg a maguk lábán, nem igazán fontos és komoly dolog az, aminek gyakorlati konzekvenciái nincsenek. És éppen ezért a héber nyelv alkalmatlan arra, hogy elméleti ismereteket közvetítsen, gyakorlati konzekvenciák nélkül. És miután a görög nyelvnek ez a koiné féle változata ugyancsak ebből a héberből táplálkozik, ezért ellentétben a klasszikus göröggel ez sem képes elméleti ismeretek közvetítésére. Tehát eljutottunk odáig, hogy Krisztus bemutatkozott a Laodicea üzenetben így, hogy az Isten teremtésének a fejedelme. Egy másik tapasztalatom fűződik az utolsó igéhez, a Laodicea üzenet utolsó igéhez, hogy utaltam rá, kezdő prédikátor koromban sokszor prédikáltam erről, és azt hittem, hogy mint minden jó, elolvastam ilyen retorikai szakkönyveket is, és tudom, hogy a jó prédikáció felhívással zárul. A 19. vers így hangzik, légy buzgóságos, térj meg! itt áment lehet mondani, nem? Felhívással zárul, tehát a Laodicea üzenetnek itt van vége. Aztán úgy időközben mások segítségével is rájöttem, hogy Laodiceának egy óriási problémája az, hogy az akaratát nem használja helyesen, és Ellen White nem egyszer rámutat arra, hogy ha ismernénk az akarat helyét és szerepét, akkor jobban kiaknáznánk az ebben rejlő lehetőségeket. Tehát akkor a 20. vers is valószínűleg ide tartozik, hogy én mi az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, akkor bemegyek, ahhoz vele vacsorálok és én velem. Hát ez is lehet egy jó befejezés. Krisztus és az ember egymásra talál. De az íre a pontot a 21. vers teszi. És én erről szeretnék ma néhány szót szólni. A 21. vers így hangzik, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Itt a szombatiskolában nem egyszer utaltam rá, hogy voltak ígék a múltban, amiket én szívesen elkerültem. Nem azért, mert nem hittem azt, hogy az is az Isten szava, csak nem tudtam vele mit kezdeni. Például a Pálapostól rendre kitér arra, hogy Krisztusban lenni. Az a kereszténység lényege. Nem nagyon tudtam vele mit kezdeni, azt hittem, hogy ez egy filozófikus megközelítés, egy nagyon szép vallásos frázis. Aztán, amikor hallottam arról, hogy az 1888-as üzenet központi üzenete, a Kolossé beliekhez írt levél első fejezet 27. versében így hangzik, hogy Krisztus ti köztetek van, itt egy kis korrekciót engedjetek meg, mert az eredetiben nem így van, Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek ama reménysége, akkor ez megint elemenre tapintott, mert ugye a 88-as üzenet gondolatai nagyon közel álltak hozzám. Mit jelent az, hogy Krisztus ti bennetek van? És mit jelent a szőlőtőkéről, meg a szőlőveszőről szóló példa, hogy maradjatok én bennem, én is ti bennetek, hogyan lehet Krisztusban maradni, mert Krisztus győzelmének minden bizonnyal ez volt a titka, és ha én győzni akarok, ahogy ő győzött, akkor ennek a titkát meg kell értenem, és át kell vinnem a gyakorlatba. Most a szombatiskolában arról tanultunk, hogy Krisztus a testének napjaiban esedezés, erős kiáltás, könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt, és meghallgattatott az Isten félelméért. Elmondtátok azt, hogy Krisztus hihetetlenül sokat imádkozott. Ha Krisztus a mi természetünket vette fel, akkor egy érdekes ellentmondás már is megjelenik. Krisztus sokat imádkozott a mi természetünkben, mi a saját természetünkben, ami hasonló volt az övéhez, keveset. Már is egy tetten érhető pont, ha nem győzünk úgy, hogy Krisztus, akkor az egyik magyarázat talán ebben lelhető fel, hogy nem ápoljuk az imádság révén az Istennel való közösséget. Kedves testvérem, az imádságban is kitért a vigasztaló Szentlélek jelenlétére. Nem akarok görög órát tartani, de itt is egy fordítási korrekciót engedjetek meg. Az eredetiben paraklétosz van, ezt biztos hallottátok ezt a szót, és most ti fogjátok ezt lefordítani. A para a paralelből származik. Tehát ez azt jelenti, hogy valamivel én párhuzamosan haladok, igaz? Mondhatni úgy is, hogy kéz a kézben, közösségben vele a klétosz, meg itt nem kérem a segítséget, mert talán nem jártatok körögre. A kaleo igéből a kaleo pedig a hívni. És ennek a főnevesített változata a klétosz, tehát egy olyan valaki, akit az Isten mellénk hívott. Az Isten lelkének az a feladata, hogy velem közösségben legyen, hogy velem közösséget alkosson, hogy segítségül hívva az Úr nevét, belé kapaszkodhassak. Hogy a isteni mindenütt jelen valóság a Szentlélek által érvényesülhessen, és a földgolyó bármely szegletében rendelkezésre álljon. Krisztus azért mondta el, hogy jobb néktek, hogy én elmegyek, de majd elküldöm a paraklétoszt, aki mindenütt jelen van. Akiben élhettek, mozoghattok, akiben maga az élet képviselteti magát, az Isten jelenléte. És éppen ezért, amikor Krisztus ezt az ígéretét tette, akkor a legfőbb jót ajándékozta nekünk. Felkínálta azt nekünk embereknek, hogy a bizalomra eljutott, az Isten iránti bizalomra eljutott emberek most már a bizalom alapján tudjanak nyitni, tudjanak imádkozni, tudjanak elfogadni, tudják segítségül vinni az Úr nevét, tudjanak belé fogódni, mert a bizalmatlanság akadályai ledőltek Krisztus személyes szeretete és szolgálata révén, és újra megnyílt az út, hogy én a távolvaló közelvalóvá legyek. Hogy én, aki idegen és ellenség voltam, most az Isten közelségében találjam meg az életem értelmét és célját. És akkor térjünk vissza Krisztus győzelmének a titkához. János evangéliumát érdemes fellapozni a 14. fejezetnél, és itt a 14. fejezet 10. és 11. versét hadd olvassam. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok? És itt most már kezdünk egészen forró talajra tévedni. Ugye az előbb hivatkoztam arra, hogy mit jelent, illetőleg arra nem, hogy mit jelent, hanem hogy a Pál leveleiben és a 88-as üzenetben ez a Krisztusban lenni. Ugye a Krisztusban elrejtett élet, erre egyfajta vallásos frázisként sokan hivatkoznak. Itt most megjelenik Krisztus személyes példaadásaként, és azt mondja, hogy győzelmének az egyik titka, azon túl, hogy imádságban az Istennel ápolta a közösséget, nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Krisztus győzelmének titka ez. És akkor induljunk el egy kicsit messzebbről. Azok kedvét mondanám el, akik nem velem együtt voltak itt a szombatiskolában. Ha az Isten bennünket önmaga erkölcsi képmására teremtett, és az emberi élet célja és értelme az, hogy az Istennel közösséget alkosson, és ezt az ördög nagyon jól tudva odasújtott, ahol a legérzékenyebb pontunk van, az élet értelmére, az életünk céljára és értelmére, mert a bizalmatlanság szításával az ember elfordult magától, az életadótól. És amelyik pillanatban megszűnik egy embernek az Istennel való közössége, potenciális halott. És mindaddig, amíg ez a közösség nem áll helyre a bizalom jegyében olyan módon és mértékig, hogy erre Krisztus példát adott, addig mi halottak vagyunk. Akár tetszik ez, akár nem, ez sajnos így van. És ezért én itt kezdtem megérteni azt, hogy mit jelent Krisztusban lenni, amikor Krisztus személyes példájáról olvastam, és arról, hogy én győzhetek úgy, ahogy ő győzött. Hogyan győzött úgy? Azt mondja, nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. És így olvasom. Ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek nékem. És a következő ígét a botránkoztatás érdekében olvasom el, meglátjátok, hogy mit értek ezen. Bizony-bizony mondom nétek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, hogy hangzik a misszió parancs. Elmenvén szélese világra, tegyetek tanítványokán minden népeket, megkeresztelvén őt. Hol szoktuk befejezni? Én az utolsó mondatot általában nem hallom vissza, amikor misszióra irányuló felhívások hangzanak el. Így hangzik az utolsó mondat, íme, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ez ugyan messzire vezet, de azért tovább gondolásra megemlíteném. Jézus azt mondta a tanítványoknak, maradjatok Jeruzsálemben, minek utána vesztek erőt, és a Szentlélek eljöjjátok. És ezzel szemben állítva a misszió parancs, hogy menjetek el szélese világra. Van-e itt egyirányú utca, van-e kötött sorrend? Menni kell maradás nélkül, vagy össze maradni kell, és aztán menni? És csak úgy feltettem kérdésként. Mehetek-e úgy, hogy előtte nem maradtam? Mehetek-e úgy, hogy nem állt helyre az Istennel való közösségem, vagy nem az Istennel való közösségből táplálkozik az, amikor megyek és szólok. Ez csak érdemes megegyezni, mert nálunk sokszor a misszióra óriási hangsúly kerül, a tartalmi oldal nélkül. Ennyit erről. Nézzük újra itt ezt a 12. verset. Azt mondja, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Krisztus milyen módon gyógyított? Tudjuk, hogy a szavával gyógyított, ezt a részletet már érintettük. De ha fellapozzuk mondjuk Máté evangéliumát, itt tegyetek valamilyen jelzőt a Bibliába, mert ide a János evangéliumához visszatérünk. Mondjuk, ha fellapozzuk Máté evangéliumát a 9. fejezetnél, vagy a 14-nél, talán először a 14. fejezetnél lapozzuk fel, azt mondja a 14. fejezet 36. verse, olvasnám, és kérik őt, hogy csak az ő ruhájának peremét illethessék, és akik illették vala mindnyájan meggyógyultak. A 9. fejezetben a vérfolyásos asszonyról szóló történet olvasható, az asszony különleges hite abban nyilvánult meg, itt a 9. fejezet 20. és 21. versében olvasunk róla, íme egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenved, hozzájárulván hátulról illette az ruhájának szegélyét, mert ezt mondja vala magában, ha csak a ruháját illetem is, meggyógyulok. És meggyógyult az asszony abban az órában. Tehát Krisztus gyógyítása ilyen extrém eseteket is produkált, hogy tudnék a ruhájának a szegélyét érintették és meggyógyultak. Ne felejtsük el az alapígét. Az alapígé az volt, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Tehát győzhetek, hogy Krisztus győzött. Krisztus győzelmének a titka az volt, hogy ő az atyában van, és az atya ő benne van. És ezért ezeket a cselekedeteket, ilyen cselekedeteket cselekedett. Lapozzuk fel az Apostolok cselekedete című könyvet, és itt az 5. fejezet, 15. versét olvassuk el. Péterről szól, és azt mondja, hogy Pétert gyógyulni vágyó emberek keresték fel. Úgy annyira, hogy a 15. vers, utcákra hozták ki a betegeket, és letették ágyakon és nyoszajákon, hogy az arra menő Péternek csak az árnyéka is érje valamelyiket közülük. 16. vers vége, mind meggyógyultak. Kérdezném, mi a nagyobb? A ruha szegélyének az érintése, vagy ha valakire rávetül mondjuk valakinek az árnyéka? Melyik a nagyobb? Azt olvastuk János 14-ben, hogy az is cselekszi majd ezeket, sőt, ezeknél külön dolgokat is cselekszik majd. Melyik a nagyobb? Hát az árnyék, nem? Tehát akkor győzhetek, hogy Krisztus győzött? Ha még nagyobb dolgokat is tehetek, mint amit Krisztus tett hitben, az Istenhez való ragaszkodás jegyében. Ezt csak azért mondom az előzőek nyomán, hogy Krisztus teremtői szavát befogadták emberek, és meggyógyultak abban a pillanatban. Hol tartunk ehhez képest? Ugye Pétert egyesek a legfőbb apostolnak tartják, tudjuk, hogy nem ő volt a legfőbb apostol, illetőleg nem szerencsés az apostolok között bárminémű különbséget tenni, és ha Péter, aki ugye azért elég komisz dolgokat is csinált, még az apostoli zsinaton is nem átallott ott félrevonulni és képmutatóskodni, ha ez a Péter az Istennel való közösség jegyében ilyen csodákra volt képes, az őt birtokba vevő, vagy az őt eszközként felhasználó Isten lelke által, akkor azért a korlátlan lehetőségek területére tévedtünk. És most szeretnék újra megfogalmazni valamit. A szombatiskolában már nem tudtam magamban tartani, ott elmondtam. Testvéreim, a bűn nem a konkrét cselekedet. Az is bűn, de már csak szövődmény, következmény. Tudjuk azt, hogy ha valaki gonosz kívánság okából tekint asszonyra, vagy ha megfogalmazódik benne valamiféle a másik ellen irányuló gondolat vagy érzés, az is bűn. De egyre jobban eluralkodik bennem az a felismerés, hogy amikor én tehetnék valamit, és nem teszem, az is az. Sőt, ugye Jakab levele ezt hitelesíti, ha valaki tudna jót cselekedni, és nem teszi, bűne az annak. Ha ilyen korlátlan lehetőségek állnak a rendelkezésünkre, és ezzel nem élünk, vagy ezekkel nem élünk, akkor ez mit jelent? Hát, hogy valahol ezek alapján és miatt elmarasztalhatók vagyunk, nem? Ha nem győzünk úgy, ahogy Krisztus győzött, ha nem használjuk a rendelkezésre álló lehetőségeket a győzelemhez, ha nem imádkozunk annyit, ha nem tud annyira birtokba venni, felhasználni eszközként bennünket az Isten lelke, ahogy mondjuk egy Pétert felhasználta, ahogy Krisztus a maga idejében, mint a mi példaképünk végezte a maga gyógyító szolgálatát, akkor ezek mind-mind közvetett módon a mi elmarasztalásunkról szólnak. Nem? Nem így látjátok? És akkor nézzük tovább.
Kérdezném,
hogy étel nélkül mennyi ideig lehet meglenni? Mondjuk 5-6 hét, attól függ. Víz nélkül 4-5 napig, de akkor már tudatzavar és egyebek megjelent. Levegő nélkül még kevesebb. Jézus olyan képeket használ, amivel el akarja mélyíteni bennünk, hogy a hozzávaló viszonyunk, a vele való közösségünk az létfontosságú. Létfontosságú. Azt mondja a Biblia János evangéliumában, hogy a ti atyáitok mennyei kenyeret ettek, és meghaltak. Utal itt az élet fájára közvetett módon, ugye az első emberpár az élet fájához járulhatott oda, és élt. Az élet fája az Istennel való közösség szimbóluma. Ha én nem ápolom az Istennel való közösséget, halott vagyok. Ha én nem vagyok Krisztussal közösségben, nem eszem az élet kenyerét, ahogy ő maga kitér János evangélium 6. fejezetében erre, ha nem élek az élet kenyerével, akkor halott vagyok. Ne tévesszen meg bennünket, hogy 70-80 évig élünk. Nem biztos, hogy élünk. És nem biztos, hogy a menny értékrendje szerint élet van bennünk, és hogy élők vagyunk. Ádám 930 évig élt, és nem volt élő. Mert abban a pillanatban, amikor felütötte a fejét a lényében a bizalmatlanság, halott volt, még akkor is, hogyha fizikálisan kihúzta 930 évig. Persze helyreállt az Istennel való közössége, stb. De elindult egy olyan folyamat, amely őt mindenképpen a halál áldozatává tette. Beszéltünk az előbb a vigasztalóról, illetőleg a paraklétoszról. Ha elolvassuk az ehhez kapcsolódó igéket, inkább csak én idézném fejből, hogy az idővel gazdálkodjunk, azt mondja, hogy veletek maradjon mindörökké. Kulcs kifejezés. Aztán a másik vele kapcsolatos kifejezés, nálatok lakik, bennetek marad. Ez az élet maga. Veletek maradjon mindörökké, mert nála nélkül semmit sem tehettek. Van itt nekem vízem, köszönöm szépen, de aranyos, megiszok kettőt. És nem értjük el, hogy mondjam, nem veszük komolyan eléggé ezt. Én magamon döbbenek meg, hogy az ígét olyan szelektíven értjük, és olyan szelektíven magyarázzuk, amivel nem tudunk mit kezdeni, azt csak úgy elolvassuk, és annak a mélységeit nem próbáljuk firtatni. Nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha be belegondolunk, hogy ez mit jelent, akkor megtöbbenhetünk. Ez egy olyan rövid és tömör, számítottam rá. Ez
Tehát a Jézussal való közösségünk az létfontosságú. És a... Ma akarok maradni. Amikor azt mondja a Biblia, hogy szüntelen, hogy jó, hogy szüntelen, persze csak be nyugodtan, mert nem a levegő hiány, ez egy influenzának a leszálló ága. Tehát amikor azt mondja a Biblia, hogy szüntelen imádkozzatok, akkor nem egy vallásos frázis hangzik el, hanem egyszerűen arról beszél, hogy vegyél levegőt. Vegyél levegőt. Állandóan, kihagyás nélkül. Mert enélkül nincs életed. És amikor Jézus azt mondja, Jézusról azt mondja a Biblia, hogy amikor Krisztus a ti életetek megjelen, akkor ti is majd megjelentek vele együtt dicsőségben. Itt minden összekapcsolódik. Krisztus a mi életünk, és hogyha ő a mi életünk, akkor élnünk kell általa. Élnünk kell belőle. Aki eszi az én testemet, mondja, az él. Aki közösséget ápol, az él. És amikor a Ladicei üzenetben ez a vele vacsorálok és én velem hangzik el, ebben benne van tartalmilag ugyanez a közösség. Mert abban az időben, az ószövetségi időszakban a legszorosabb életközösséget feltételezte az, amikor valakik együtt ettek. Amikor József a testvéreivel találkozott, nem evett velük együtt. És amikor már nyilvánvalóvá tették, hogy a bizalomra érdemesek, akkor már igen. És helyreállt a rend, helyreállt a közösség, helyreállt a békesség közöttük. És akkor itt megemlíteném újra azt, hogy milyen mértékű lehet a mi győzelmünk. Nem olyan régen, vagy a gyógyulásunk. Nem olyan régen az interneten olvastam egy cikket, egy onkológus írt néhány érdekes gondolatot, hogy mi módon lehet a rák tüneteit felfedezni. És azzal vezette be, hogy a mai képalkotó eljárások csak akkor képesek felfedezni, hogyha már legalább néhány száz millió, nagyon aranyosak vagytok, köszönöm szépen, hát ez ilyen kiszolgálás. Köszönöm szépen. Hogy legalább 100 millió torzult vagy degenerált sejt keletkezett. Amikor Jézus azt mondja, hogy jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije, akkor ez számomra azt a gondolatot hordozza az előbbi képből kiindulva, hogy bennem nincsen egy ilyen torzult sejt sem. Ez engem zavar, ha csak egy is van. Mert az egy potenciális veszélyforrás. És hogyha nem mehet be oda semmi tisztátalan, és hogyha Jézushoz hasonlóan nekem olyan módon és mértékig kell győznöm, ahogy ő győzött ahhoz, hogy én az üdvösségre befogadható legyek, hogy ne bacillus gazdaként hordozzak potenciális veszélyt az el nem bukott világok lakói felé, akkor ez azt jelenti, hogy bennem nincsen egy sem. Hogy olyan módon és mértékig gyógyított ki engem az Isten szeretete a bűn, az önzés betegségéből, hogy nincs bennem. Egyetlen egy sem. Ahogy Jézus elmondta, hogy jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen sem jelenvájt, azt a magyarázatot fűzi hozzá, ugyanezt kell tudják elmondani azok, akik Krisztus visszatérésére várnak. És miért még bárki mondaná, hogy ez perfekcionizmus, ez azért nem az, mert nem önmagamból tervelem ki ezt, hanem az Istennel való közösségnek ilyen lehetőségei vannak. Ilyen mértékű és kiterjedésű és mélységű lehet a gyógyulásom, hogyha én ráérzek a vele való közösség ízére. Kérdeznék valamit, beugrató kérdés lesz. Tapasztaltátok-e az Istennel való közösséget? Igen? Nem mertek válaszolni, mert mondtam, hogy beugrató kérdés lesz, ugye? Mert ugye tudjátok, hogy mi a következő kérdés. Ha tapasztaltátok és jó volt, akkor miért nem? Nem is nekem kéne egy prédikálni. Ha az Isten közelség a igen jó nékem, ahogy mondja a Biblia, akkor mi az, ami ennél jobb? Mondjátok el akkor, hogy én is tudjak. Mi az, ami ennél jobb? Ha az életem értelme, célja, Istentől való rendeltetése, a vele való közösség, és már el nem bukott állapotban is, az Istennel való közösségben találta meg az ember az élete értelmét, mert hogy egy olyan lény jött létre az Isten teremtői munkássága nyomán, ami csak a vele való közösségben életképes, és ebben van fejlődésének és kiteljesedésének minden lehetősége, akkor miért nem? Azért érezzük ezt a boldogságot, mert hogy ilyenkor az élet értelmét kapizsgáljuk. Hallottátok ezt a kifejezést, hogy az első szeretet? Azt is akkor biztos, hogy az a panasz a menet, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ha ez az első szeretet állapota jó volt, akkor Ellen White írja az Üzenet az ifjúsághoz című könyvben. Honnan tudod, hogy Isten elfogad téged? Ismeritek az idézetet? Ismeritek, ugye? Így folytatódik. Olyan buzgón és aggódva könyörög, mint a föld életet forogna kockán. És maradj Isten szín előtt addig, míg csak kimondhatatlan vágyak nem kelnek benned az üdvösség után, és a bűnbocsánat édes biztonságát nem érzed. Éreztétek a bűntől való szabadulása, megbocsátás örömét? És? Rossz volt? Na ne haragudjatok, tényleg kérdezem. Rossz volt? Rossz volt az első szeretet állapota? Rossz az, amikor megértünk valamit az ígéből, amikor úgy a menny kincsei egyszerre csak a maguk tisztaságában és szépségükben felragyognak? Rossz ez? Ha ne haragudjatok, akkor nem tudok mit mondani ezzel. Mert hogy értitek a diszonanciát, a fonákságot, ha ez mind jó, és hogyha ebben az életünk értelme bontakozik ki, akkor miért érjük be ennél kevesebbel? Persze, ha kevesebbel érjük be, akkor voltak éppen nincs a kezünkben semmi. A keresztségről szóló tanításban is van egy érdekes elhanyagolt terület, hogy azt mondja az alapígénk, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is ültem, győztem és ültem az én atyámmal az ő király székében. Azt mondja a Biblia a keresztséggel összefüggésben, hogy mi Krisztussal együtt meghalunk. Még ezt is csak a vele való közösségben tehetjük meg. Azt írja Jones, hogy meghalhatunk Krisztus nélkül is. Ez a lehetőség fennáll. Csak abból nincs feltámadás. Tehát meghalhatok Krisztussal, és akkor van feltámadás, mert ahogy Krisztus feltámadott, én is feltámadok ővele együtt. És ez az utóbbi érvényesül, akkor még egy dolog társul hozzá, mi ez a harmadik. Mert általában csak meghalásról és feltámadásról szoktunk beszélni, és hát ezzel bőven beértük, nem? Hát azt mondja a Biblia, hogy együtt ültet. Hát itt visszaköszön a Laodicea üzenetben lévő üzenet. Krisztussal együtt meghaltam, Krisztussal együtt feltámadtam, és Krisztussal együtt ültetett a mennyekben. Tartalmilag teljességgel azonos azzal,
amit a Laodicea üzenet képvisel. Aki győz, megadom annak, hogy én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő mennyei, az ő királyi székében. És akkor visszatérve a példára, amíg úgy gondolom, hogy sokkolt egy kicsit benneteket, Krisztus meggyógyította a vérfolyásos asszonyt. Megdicsérte a hitét. Erő származott ki belőle, mert az asszony a ruhájának a szegélyét érintette. És nem ez az egyetlen, mert Máté evangéliuma kitér rá, hogy még jó néhány ilyen eset volt, akik megérintették Krisztus ruháját és meggyógyultak. Az ígéretet szabad komolyan venni, ami János evangéliumában fogalmazódik meg, hogy hasonló dolgokat, sőt, ettől különbeket is. Szabad ezt komolyan venni? Péter a bizonyság erre, hogy valóság ez. Hogy az árnyék vetült, és gyógyulások történtek. Oda kihozták az utcára, és az arra elhaladó Péternek csak az árnyéka vetült rájuk, és meggyógyultak. Nyilván nem Pétertől, és nem Péter árnyékában volt ez a megoldás, az a különleges dolog, hanem az a krisztusi ígéret teljesedett, hogy még külön dolgokat is. És akkor újra érinteném azt, hogy amikor ez nem történik meg, és mindaddig, amíg nem történik meg, közvetett utalás arra, hogy az Istennel való közösség tekintetében vannak hiányosságok. És ez a mulasztás vétkét hozza előtérbe. Mi lehetett volna, Ellen White nagyon sok idézetét kezdi így, hogy mi lehetett volna. És amikor lehetett volna valami, és nem lett, akkor ezzel nem csak hiányérzet jön létre, hanem azok a negatív konzekvenciák is érvényesülnek, amelyek az áldás elmaradása nyomán szervesen megjelennek. Benne maradni. Én merem remélni, hogy sikerült valamit átadni ebből, éppen a krisztusi példa nyomán. Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, az atyaimben nem van? Ennek a mi számunkra levonható tanulsága az, hogy mi Krisztus az atyában volt, és az atya ő benne, számunkra az élet feltétele és gyakorlati útja Krisztusban maradni, és Krisztus pedig bennünk marad. Maradjatok én bennem, én is ti bennetek, mert szeretném hallani tőletek. Most komolyan mondom. Hogy folytatódik, mert azért szerettem volna hallani, mert a kimondott szavaink visszahatnak ránk. És ezt vegyük komolyan. A menny szempontjából nem tudunk semmit tenni Krisztus nélkül. A menny részéről értékelhető dolog nem történik, ha nem vagyok Krisztussal együtt. Azt mondja Pál apostol, hogy egy jó alapvetésre került sor. Megismertük a Krisztus minden értelmet feladó szeretetét, meglássa ki mit épít rá. Vannak, akik aranyat és ezüstöt, ezeket a menny értéknek tartja. És van, aki pozdorját, szecskát, szalmát, bármit. Ama nap majd megpróbálja. Mit építek rá? A menny szempontjából értékeltő dolgokat, vagy értéktelen dolgokat. És újra egy kis nyelvi vonatkozást, hogy megjegyezzétek. A Bibliában a kizárólagosság gondolata állandóan jelen van. Tartalmilag abban a Jézusi megnyilatkozásban ölt ez testet, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy Krisztus, vagy egy másik hatalom. Nincs köztes állapot. Tehát amikor bennem nincs Krisztus, ez nem azt jelenti, hogy semleges területen vagyok. Vagy az erős fegyveres, vagy az erősebb fegyveres, de valamelyik. És azt mondja Pál apostol ott, ahol a felemás házasságról beszél, hogy világosság vagy sötétség. Ha nincs bennem világosság, akkor sötétség van. Nem szürke, nem Twilight Zone, nem ez a megfoghatatlan. És azt mondja, Krisztus vagy, Beliál. Mi a Beliál? Hát igen, ez a leegyszerűsített magyarázat erre. Ennél, igen, van egy ilyen neve is.
Így van.
meg a Belzebub, a Baal-Zibul, a legyek ura, meg sok ilyen. Na, de én megnéztem az eredetiben, hogy ez mi. És ez egy gyűjtőnév, a menny szempontjából értéktelen dolgok gyűjtő fogalma. Tehát ami a menny szempontjából értéktelen, az Beliál. És ez nem okvetlenül csak Sátán. Ő is elég értéktelen a menny szempontjából, de nem erről van szó. És egy történetre hivatkoznék, ez pedig az Izrael vándorlásával kapcsolatos, amikor mindent elkövetett az ördög, hogy a volt igaz próféta segítségével megátkozza az Izraelt. És amikor ott vannak ezek az idegen országbeli követek Bálámnál, akkor megkérdezi az Úr tőle, hogy kik ezek ott te nálad. Ezek a menny szempontjából nem annyira értékes emberek, akik nem a menny üzenetét és a menny befolyását képviselik. És én is feltenném ezt a kérdést, hogy van-e nálunk olyan, ami a menny szempontjából értéktelen? Van-e olyan, ami a gondolatainkat, a vágyainkat, az értékeinket, az értékrendünket eltereli? Van-e olyan, ami az Istennel való közösséget terheli, vagy akadályozza, vagy ellehetetleníti? Mert itt kellene kezdenünk. Vannak ott nálad? Vannak-e ott nálad?